közkincskereső. Utazás Kovács Olivérrel a műemlékek, régészet, múzeumok világába. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap, szakmai partnere a műemléken.hu.
Folytatjuk a radoscsáni templom kutatásáról szóló riportot. A kalauzunk továbbra is Váradi Zsolt református lelkész és Pasternák István régész, műemlékvédelmi szakértő. Beértünk egy meglehetősen tákos előcsarnokba, onnan pedig a templom belső terébe. Hát itt tulajdonképpen semmi nem utal a középkori eredetre.
Illetve utal, mert ha megnézzük itt a régi templomhajónak a falazatát belülről, ez tipikus középkori falazat, befelé szélesedő falakkal. Ebből feltételeztük mindig is, hogy a templomnak a régebbi része az középkori.
A templomon belül egyébként volt már kutatás? Akár a falaknál, akár a padlónál?
Eddig nem volt kutatás, most állunk ezek előtt az izgalmas idők előtt, amikor a freskókat is megnézzük, hát ha találunk ezen a régebbi középkori falakon freskókat, illetve talajszondázással szeretnénk megkutatni itt a templom központi terében, az úrasztala körül, hogy talán a középkori templomnak a szentélyzáródásának az alapfalait megtalálhatjuk.
Ez a templom mikor lett a reformátusoké? Volt olyan időszak, amikor elhagyott vált, tehát tulajdonképpen pusztult akár évtizedeken vagy évszázadokon keresztül?
Ez a templom a 16. századtól a reformátusok használatában van, tehát a reformációtól kezdve 1563-ban halt meg Balassa Zsigmondné Fáncsi Borbála, aki, mint diósgyőri zálog birtokosnak az özvegye, nem engedte a birtokain a reformációt terjedni, de a halála után egyszerűen elterjedt itt is. Sajó Szentpéteren ott már hamarabb a Perényiek birtoklása alatt, de ez az egész völgy, ez így egyöntetően reformátussá lett, és a középkori kőtemplomot attól kezdve a reformátusok használták. A török világban voltak olyan periódusok, amikor Sajó Szentpéteren is török pusztítás volt 1554-ben, és lehet, hogy akkor a Pitty-Palaty völgyre is elportyáztak ezek a török martalócok, és ilyenkor elmenekültek a környező hegyeken lévő pincékbe, illetve erdőségekbe a lakosok, de mihelyst elmúlt a veszedelem, visszatértek lakóhelyükre. Tehát olyanról, hogy évtizedekig elhagyatva állt volna ez a templom, vagy ez a falu, olyanról nincsen tudomásunk.
Ahogy felnézünk, egy szép kazettás festett mennyezet van, tehát gondolom, hogy ez legfeljebb 150-200 éves lehet.
Ez a 18. század harmadik harmadából való valószínűleg. Ez a borsodi és gömöri vidékekre jellemző medailonos kazettázat, de surló fényben látszik az, hogy minden kazettának a négy sarkában virág ornamentikus díszítés van, amit a 20. század első részében lefestettek, és ezért ma ez nem látható. Nagyon szép a középen található királykazetta, a nap és a hold motívumával, illetve egy forgó van a közepén, illetve olvassuk az ősök végrendeleteként a mennyezetre írt három szót, higgyetek az Istenben.
Elsősorban az épületnek melyik részén remélnek freskókat, falképeket?
Hát, hogyha az ősök olvastak modern művészettörténeti munkákat, akkor legelső soron a szentélyben kellett volna legyennek festmények.
De hát szentély már nincs.
Hát a szentéllyel most már itt nem szolgálhatunk, viszont megvan úgy tűnik teljes egészében a középkori hajó, annak viszont elsősorban az északi oldalán, ahol nem is szoktak ablakok lenni, ugye onnan nem nagyon süt a nap, viszont a déli ablakok jól meg tudják ezeket az a felületeket világítani. Elsősorban itt fordulnak elő freskók, illetve hát a legszegényebb templomoknál is a használatba vételkor az úgynevezett felszentelési kereszteket elhelyezték a falakon. Ezek hol 11, hol 12 darab, és abban bízhatunk, hogyha a kutatás beigazolja, hogy középkori vakolatok maradtak meg a falon, akkor hát legalább a felszentelési kereszteket illene rajta megtalálni.
Mi vitte rá arra, hogy kezdeményezze a templomnak az ilyen mértékű megkutatását? Ha elkezdenek itt benn dolgozni, akkor valószínűleg Isten tiszteleteket sem fognak tudni tartani.
A érdeklődés az ősök élete felé, és az, hogy milyen áldozatokkal hoztak létre egy-egy ilyen épületet, az mindenképpen a mi hitünket is erősíti, hogy mennyit tudtak áldozni, és milyen nagy odaszánással alkottak meg egy-egy ilyen csodálatos épületet az őseink. És most templom felújítás előtt állunk, és műemlék lévén ez az épület, szükségesnek tartjuk azt, hogy előtte tisztában legyünk azzal, hogy mink is van tulajdonképpen, milyen nagy kincs bízatott ránk, és a középkori részleteket, hogyha ilyenek előbukkannak, ezeket szeretnénk láthatóvá tenni.
Tehát, hogyha az északi falon mondjuk előjönnek freskók, akkor a freskók láthatóak lesznek?
Ha előjönnek a freskók, akkor igen, attól függően, hogy milyen állapotban vannak, vagy mennyire érdemes azokat teljesen kibontani a középkori vakolatról, láthatóvá tenni, mindenképpen szeretnénk ezt megtenni.
Tulajdonképpen még csak most kezdődött el a kutatás. Az egész projekttel mikor akarnak végezni? Mikor szeretne a felújított templomba először istentiszteletet tartani?
Minél hamarabb, mert egy templom azért templom, mert az istentiszteletnek a helye, és ez az elsődleges szempont. A jövő évben, mihelyest az időjárás is engedi, szeretnénk elkezdeni ezeket a felújítási munkákat. Lehet, hogy a teljes felújításhoz nincs meg még a keret összegünk, amiben ez kerülni fog, de bízunk abban, hogyha érdekes dolgok kerülnek elő, akkor ez egy lendületet fog adni itt a munkálatoknak.
Ezt a radossáni templomot eddig egy barokk templomként tartották számon. Mennyire jellemző itt a környéken az, hogy a barokk templomoknak bizony középkori előzményük van?
Nagyon sok olyan későbbi köntöst viselő templomról derül ki itt Észak-Kelet-Magyarországon, hogy korábbi gyökerekkel rendelkezik, amelyről esetleg adott esetben nem is sejtették volna a használói. Ez egyébként Magyarországon belül regionális sajátosság, mint ahogy például a Nyugat-Dunántúlon, ami alapvetően egy katolikus vidék, ott, hogyha egy-egy templom időközben református kézre is került a korai újkorban, ott nagyon gyorsan visszakatolizálták azokat, nyilván nem csak a templomot, hanem az embereket. Viszont itt Észak-Kelet-Magyarországon kifejezetten a református egyházunknak egy feladata az örökségképpen megkapott 100 középkori templomnak, itt a szomszédos megyéket is összeszámolva. Rengeteg olyan középkori templom van a református egyház birtokában, amelynek fantasztikus értékei vannak. Tehát itt egy lelkész szolgálatához bizony ez is hozzátartozik, hogy ezeket a dolgokat értő módon kezelje, megtartsa, kutassa, ha esetleg a gyülekezet nem minden tagja repes ezért a dologért, akkor bölcs szóval elreintse.
De hogyha jól sejtem, akkor ezek szerint Észak-Kelet-Magyarország rejtőzködő középkori templomainak a felderítése az korán sincsen befejezve.
Messze nincs még. Tanult kollégám, akivel itt Radostyánban is dolgozunk, dr. Simon Zoltán, éppen nem is olyan régen szentelt egy tanulmányt ennek, hogy végigvegye, hogy itt a megyében milyen sok ilyen templom található. Én nem is emlékszem fejből a számokra, amiket kihozott, de még a legelvetemültebb baroknak kinéző közeli bánfalvai templomról is a kutatásuk során sikerült beigazolniuk, hogy bizony egy középkori magból kiépült barokk templom az, annak most folyik a helyreállítása, és ilyenek biztosan állíthatjuk, hogy itt a Tiszán inneni egyház területén még tucatjával vannak.
A radostyáni templom kutatásáról Váradi Zsolt református lelkésszel és Paszternák István régésszel, műemlékvédelmi szakértővel beszélgettem. És ezzel mára véget ért a Közkincskereső. Köszönöm a figyelmüket segítőim Ballai Tamás és Bozai László nevében is. Új adás szerdán, ismétlés vasárnap lesz. Visszavárom Önöket. Kovács Olivért hallották. Viszont hallásra.
A Közkincskereső adásai újra meghallgathatóak a műemléken.hu portálon. A Hangarchívum létrehozását a Visegrádi Mátyás Király Múzeum, valamint a Budapesti Történeti Múzeum, Aquincumi Múzeuma, Kiscelli Múzeuma és Vármúzeuma támogatja, mert ők tudják, mennyire fontos a megőrzés. Hallgassa a Közkincskeresőt a műemléken.hu-n bármikor!